27. fejezet. Az Ernáni bemutatója. Eugène Sue és Démare. Viszont látom Sulliét, aki elhozza 50 munkását tapsolni. A Krisztina svéd királynő bemutatója. Bankett a lakásomon. Hugo és Vinnyi kijavítják a Sánta versorokat. Victor Hugo Ernániát megvitatás nélkül fogadta el a színház. Taylor még egyiptomi útja előtt be akarta mutatni a darabot, és ezért nem volt rá idő, hogy felolvassák nekünk. Végül az intézőbizottság ülésén hallgattuk meg a darab felolvasását, amikor már a színészek is jelen lehettek, hiszen az Ernánit úgyszólván láthatatlanul fogadták el. A felolvasás óriási sikert aratott, bár én az Ernáninál többre becsültem a Marion de Lorne-t, és ezt a véleményt ma is fönntartom. Mi eredeti, nemzeti francia színházra törekedtünk, nem pedig görögre, angolra vagy németre. És épp rajtunk állt, hogy ez megvalósul-e vagy sem. A harmadik Henrik, ha jó, ha rossz, mégiscsak eredeti mű volt, s tárgyát francia krónikákból vette, lehet, hogy érződött rajta más színdarabok hatása, de utánzatnak mégsem volt nevezhető. Ugyanezt elmondhatnám a Marion de Lormról, melyet a cenzúra betiltott, valamint a bemutatás előtt álló Ernániról. Az Ernáni bemutatója örök időkre emlékezetes marad a színházak történelmében. A közönség várakozását nagy mértékben felcsigázta a Marion de Lorme betiltása, és mindaz, ami az Ernániról előzőleg kiszivárgott. Az időjósok teljes joggal viharos estére számítottak. Meg se hallgatták, de azért támadták, meg se értették, de azért megvédték a darabot. Most azonban térjünk vissza a Krisztina királynőre. A darabot a cenzúra engedélyezte, nagy lendülettel folytak a próbák. A romantika tehát a Théâtre Français elfoglalása után átkelt a Szajnán, megkerült az akadémiát, mint ahogy nagy támadó háborúban egyes erődítményeket a legkiválóbb hadvezérek is egyszerűen megkerülnek, és elérkezett az Odeon falaihoz, hogy megrohamozza ezt a színházat is. Forradalom küszöbén állt a latin negyed. Harel időnként kitétette a táblát. Nincs előadás. Ami az idő tájt a hírverésnek, a reklámnak egy új fogása volt, és azt a célt szolgálta, hogy növelje a bemutató jelentőségét. A főpróba napjának reggelén Sulié barátomtól kaptam üzenetet, aki egyébként egy év óta nem adott életjelt. Arra kért, hogy szerezzek neki belépőjegyet a főpróbára. Rögtön elküldtem neki egy engedélyt, amelyel ő és a kíséretében lévő személyek beléphetnek a színházba. Aznap este tartották a főpróbát. Akkoriban a főpróbák semmiben sem különböztek a rendes előadásoktól. Az ember barátai még nem fásultak el, nem tompultak el a sikerektől, de nem is féltékenykedtek. Az, hogy egyikünk eredményt érjen el, egyformán fontos volt mindenkinek, hiszen olyan ügyért harcoltunk, mely minden névtelen embernek, aki ki akart lépni az ismeretlenségből, szívügye volt. Ha a mi helyzetünk erősödött, az nekik is javukra szolgált, mert könnyebben és biztosabban érhettek célt. Merő önzésből tapsoltak nekünk. A Krisztina királynő tomboló sikert aratott a főpróbán. Az ötödik felvonás után fölkeltem zenekari ülésemről, és valósággal beleütköztem Sulliéba. Mélyen meghatva, kitárt karral jött felém. Túláradó szeretettel viszonoztam ölelését. Úgyis elég nehéz volt haragot tartanom ezzel az emberrel, mert őszintén szerettem, és mert tehetségét mindenkinél jobban csodáltam, hiszen jobban ismertem mindenki másnál. Belátom, hogy tökéletesen igazad volt, mondta, amikor egyedül akartad megírni a Krisztina királynőt. Nagyszerű munkát végeztél, eltekintve egyes részletektől, melyeknek kidolgozása nem sikerült, de ezt meg lehet tanulni. Meglátod, eljön az a nap, amikor te leszel az egész színházi világ koronázatlan királya, s mi többiek kivétel nélkül a te alázatos alattvalóid. Ugyan, kérlek, ne csinálj bolondot belőlem. amit mondtam, őszinte meggyőződésem. Azt már nem ismerem hozzátenni, hogy tiszta szívből örülök, mert úgyse hinnéd el, pedig ez is igaz. Ezt megköszöntem. Most pedig beszéljünk egy kicsit komolyan, folytatta. Megtudtam, hogy intrikát szőnek ellened, amivel majd a holnapi bemutatón alaposan megtépázzák a dicsőségedet. Számítottam rá. Van még 50 földszinti jegyed? Van. Add nekem, és én holnap összeszedem a fűrésztelepem összes munkását. Ne félj, nem lesz semmi baj. Egy csomó jegyet nyomtam a kezébe számolatlanul. Aztán még egyszer megöleltem, és elbúcsúztam tőle, mert vártak rám a színpadon. Azt hiszem, hogy a barátságnak és a bizalomnak így magas fokát manapság hiába keressük a színpad világában. Aki az 50 jegyet kérte, annak ugyanilyen című darabját ugyanebben a színházban néhány hónappal ezelőtt kifityülték. S ő e jegyeket a vetélytársától kérte, és azért kérte, hogy védelmébe vegyen egy darabot, melynek sikere csak aláhúzná az ő bukását. Vetélytársa pedig abban a szempillantásban, telemarokkal, habozás nélkül és félelem árnyéka nélkül egy akkora csomó jegyet adott át neki, hogy azzal, ha rossz kezekbe jutnak, a világ legjobb darabját is meg lehetne buktatni. Lehet, hogy ez egy kicsit nevetséges, de biztos, hogy nagyon szép dolog volt. Mint hogy semmilyen akadály nem jött közbe, másnap valóban megtartották a bemutatót. Szüljé igazat mondott. Mint minden bemutatómon most is az egyik pályóban ültem, ahonnan a 7 óra hosszat tartó rettenetes ütközetnek minden mozzanatát szemmel tarthattam. Művemet 10-szer a földbe taposták, de 11-szer is talpra szökött. És a küzdelem végén hajnali 2 órakor 2 várra fektette a lihegő, lenyűgözött, mozdulni sem tudó nézőközönséget. Még ma is, amikor mindezt elmesélem, fölforra vérem az izgalomtól, mely az elmúlt 25 év küzdelmeiben mit sem vesztett erejéből. Nincs is nagyobb és vérforralóbb küzdelem annál, amelyet egy ember szelleme vív meg a közönség rossz indulatával, a résztvevők faragatlanságával, az ellenfelek gyűlöletével. És mi páratlan elégtétel az, amikor a dráma csúcspontjain megtörik az ellenkezők térde, lassan hátrahajlik a derekuk, s végül legyőzötten földet ér a fejük. Az ember azt hinné, hogy a győztes gőgősé teszi ez a győzelem, de épp fordítva, az erős jelleműeket leszoktatja a hiúságról. Sentinellit, miután az ablaknál elmondta monológiát, kifityülték, de utána szinte leírhatatlan volt a hatása Monaldeschi letartózkodásának. Az egész nézőtér ordítva tapsolt. És még később, az 5. felvonásban, amikor Krisztina szerelme megmenti Monaldeschit, és az elküldi mérgezett gyűrűjét Paulának, dühös szidalmakat szórtak a gyáva gyilkosra, de ez a düh rögtön lelkes éljenzésbe csap át, amikor ott látják megtörve, sebesülten, vérezve, a királynő lába előtt csúszva mászva, aki aztán minden megalázkodása és könyörgése ellenére elmondja azt a bizonyos sort, melyet Picard teljes képtelenségnek nevezett. Még megsajnálom őt, atyám, a kegyelem döfést. Itt dőlt el a harc. A nézőtér megadta magát, és teljes lett a siker. Az epilógus azonban hideg és nyugodt méltóságával ott a föld alatt a nyírkos kőfalak és sötét boltívek között, ahová halott hőseimet eltemettem, ezt a nagy sikert lehűtötte. Amikor itt, 30 év elmúltával viszont látják egymást a bűnösök, megőszülve, kihűlt szívvel, gyűlölet nélkül, az egyik szerelem nélkül, a másik elszörnyedve egymáson és bocsánatot kérve egymástól a régen elkövetett bűnökért, akkor ezek az egymás követő jelenetek inkább vallásos vagy filozófiai tartalmú elmélkedésnek hatottak, mintsem igazi drámának. Önmagamat nem áltathattam. Meg kellett ismernem tévedésemet. Aki hibázott, annak bűnhődnie kell, és én elhagytam az epilógust, amely minden stiláris gyengéje ellenére még ilyen szempontból is legjobb része volt az egész színdarabnak. Mindjárt be is vallom, hogy a mű többi része elég gyenge stílusban íródott, ami nem csoda, hiszen még mások stílusát is csak dadogva tudtam utánozni akkoriban. Az előadáson végig ott láttam Szüliét az 50 emberével. Azt, amit ő tett a darabom sikeréért, én merő képmutatásból a magam érdekében soha sem mertem volna megtenni. Te jó baráti szív, te csupa hűség lélek, mi kevesen ismertek, mi kevesen tudták, mit érsz. De én, aki ismertelek és tudtam, hogy mit érsz, melletted álltam életedben és holtodban is, a dicsőségedet zengem. Az előadás után, amikor a közönség kiözönlött a színházból, senki, de senki se tudta volna eldönteni, hogy a Krisztina királynő siker volt-e vagy bukás. A lakásomon vacsora várt azokra a barátaimra, akiknek kedvük volt eljönni. Ott találkoztunk, és bár nem mertünk örülni a győzelemnek, legalább élveztük a küzdelem hevét. Azt hiszem, 25-en lehettünk. Ott volt Hugo, Vigny, Paul Lacroix, Boulanger, Achille Comte és Planche, az a Planche, akibe akkor még nem mart bele a gyűlölködés kutyája, és épp csak az a hajlandóság volt meg benne, hogy egyszer majd kitörjön rajta a veszettség. Aztán Cordelier Delanue, Theodor Villeneuve, és még, mit tudom én, ott volt az az egész lármás, élettől, ifjúságtól, tetvágytól pesgő csapat, mely akkoriban körülvett minket, meg annyi önkéntes katonája annak a nagy hódító seregnek, mely korán sem volt oly kegyetlen, mint a híre, és voltak éppen csak azért fenyegetőzött Bécs falainak bevételével, hogy legalább a Rajna határvonaláig befészkelhesse magát. Most pedig hadd mondjam el, mi történt ezen az estén. Merem állítani, hogy ez az esemény páratlan az irodalom történetében. A Krisztina királynő körülbelül 100 vers sorát át kellett írni, mert a bemutatón kiderült, hogy közkeletű, de nagyon kifejező szóval sántítanak. Sántítottak volna ezek a sorok a második előadáson is, és ráadásul szemet szúrtak volna minden rosszindulatú nézőnek. Emellett még egy tucat húzást is el kellett végezni, s a helyüket hozzáértő, sőt, apai kezekkel be kellett gyógyítani. Mindez sürgősen még az éjszaka el kellett intézni, hogy a kézirat reggel a színházban legyen, délig átvezethessék a változásokat, és este meg lehessen tartani az előadást. Én azonban, mint hogy 25 vendéget kellett étellel, itallal jól tartanom, ezt a munkát nem bírtam elvégezni. Vigny és Victor Hugo azt mondták, hogy ne törődjek semmivel. Bezárkoztak a kézirattal egy kis szobába, és keményen dolgoztak, miatt mi ettünk, ittunk, énekeltünk. 4 óra hosszat dolgoztak, épp oly lelkiismeretesen, mintha a saját munkájukról volna szó, és amikor előjöttek, mi már szanaszét feküdtünk, és mélyen aludtunk. Nem ébresztettek föl senkit, a kéziratot előadásra kész állapotban otthagyták a kandalló párkányon, s karonfogva elmentek, mintha nem is vetélytársak, hanem testvérek volnának. Emlékszel, Victor Hugo? Emlékszel, Vigny? Kábult alvásunkból másnap reggel Barb, a könyvkereskedő ébresztett föl, 12 000 frankot kínált a Krisztina királynő kéziratáért, épp a kétszeresét annak, amennyit a harmadik Henrikért kaptam. Úgy látszik, mégse bukás, hanem siker volt az este. Dumas inkább egy szemtanú elevenségével, mintsem a történész pontosságával írja le az 1830. évi forradalom előzményeit. Még azzal sem hivalkodik, hogy előre látta az eseményeket. A forradalom kitörésekor épp Algírba készült. Amikor azonban tervezett utazása reggelén elolvassa a monitört, és benne azt a rendeletet, melynek kiadásától óva intették a királyt, habozás nélkül lemond az utazásról, és beleveti magát a forradalmi forgatagba.